Engedjétek meg azt, hogy imádkozzak. Istenem, én annyira szomjazom arra, amit te tenni akarsz közöttünk. Annyira szomjazom arra, hogy halljam a hangodat, hogy láthassalak téged, hogy átéljem, hogy milyen az, amikor belenyúlsz valakinek az életébe, és kifordítod azt. Annyira vágyom arra, Istenem, hogy ma este megismerhető és megtapasztalható légy. Annyira szeretném azt, hogy tényleg találkozhassunk veled, ne csak énekeljünk róla. Te azt ígérted, hogy ha hívunk, akkor közel jössz hozzánk. Én hívlak. Hívlak, hogy gyere közel mindannyiunkhoz, és szólíts meg bennünket. Hívlak, hogy vedd a kezedbe az életünket. Hívlak, hogy törzsd be a szívünket. Válaszold meg a kérdéseinket. Teremtsd újjá az életünket. Szeretnénk jól érezni magunkat ezen a héten, de én a legjobban veled szeretnék találkozni. Arra kérlek, mindenható Úristen, költözz be ebbe a terembe. És költözz be a szívünkbe is, és mutasd meg nekünk, hogy ki vagy te valójában. Amen. Szeretném elmondani nektek mindazt a rengeteg sokféle vágyat, meg elképzelést, meg látást, meg igét, meg én nem tudom mi mindent, amit hónapok óta gyűr bele a fejembe az Isten. Bennem tényleg nagyon nagy éhség van, és nagyon nagy szomjúság van. És a legnagyobb dolog, amit kértem Istentől erre a hétre, az, hogy Isten, lepj meg! Csinálj valamit, amire nem számítok. Bármit, mindegy. Csak ne tudjam, hogy mi az. Ne tudjam kiszámítani, ne tudjam eltervezni. Bármit, amit nem szerveztünk, amit nem kalkuláltunk bele, amire nem készültünk, amire nem is lehet felkészülni. Én azt szeretném, hogy Isten meglepjen. Ez az én vágyam, ezt elmondom. Én azt szeretném, hogy Isten okozzon olyan meglepetést, hogy leesik az állam a földre. Hát szeretném, ha nektek is ilyen meglepetést okozna Isten. Valami olyasmit, amit most nem gondolunk ebben a pillanatban, amikor itt ülünk. Nem gondolunk, hogy meg fog történni. Sem velünk, sem közöttünk, sem általunk. Valami olyasmit, amiről elképzelésünk nincsen. Én nagyon vágyok arra, amit megmondom nektek, még nem tapasztaltam meg én sem. Hogy milyen az, amikor az Istennek a jelenléte széthasít mindent körülöttünk, és betölti az életemet. Szeretnétek olvasni igét, többet is fogok olvasni, majd talán megértitek, hogy mire is gondoltam. Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a Rút könyvénél. Először. Hát, bejelöltem az igéket, 5 helyről fogok igét olvasni nektek most. Az első az a Rút könyve. És szeretném nektek elolvasni az első részt. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban, ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjon Moab mezején. Vele volt a felesége és 2 fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, a 2 fiának pedig Maklón és Kijón volt a neve. Efrataiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezeire, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a 2 fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpa volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten, Maklón és Kijón, úgy, hogy az asszony ott maradt a 2 fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a mennyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéből, mert meghallott a Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele ment a 2 menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a 2 menyének, menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel kibántatok a meghaltakkal is velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házába. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térjünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, lányaim. Miért jönnétek velem? Lehetnek még fiak a méhemben, akik férjeitek lehetnének. Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De azt mondanám is, hogy van még reménységem, hogyha ma éjjel férjhez is mennék, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpa megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, a sógornőd visszatért a népéhez és az isteneihez, térj vissza te is a sógornőddel együtt, de Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, míg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték, nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok engem Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott haza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött a menye, a moábi Rút, a Moáb mezejéről. Éppen árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Aztán majd folytatódik tovább a történet, és Naomi is megváltozik ennek a történetnek a végére. És Isten az ő keserűségét örömre fordítja. Szeretném nektek elmondani valamit, kicsit erről a táborról, meg az életünkről, gyülekezeteinkről, hát nem tudom, talán a saját házunk tájáról. Tudjátok, ennek a történetnek az a furcsasága, hogy Betlehemben ez a szó azt jelenti, hogy kenyérháza. A kenyérházában nincsen kenyér. Betlehemben nincsen kenyér. A kenyérháza üres, képzeljétek el egy pékséget, ki van rá írva, hogy pékség, ki van rá írva, hogy friss kenyér kapható, bemész az üzletbe, és nincsen friss kenyér. A tegnapinak még ott van a morzsája, de nincsen friss kenyér. Hát te mész a kenyérházába, és nem találod azt, amit ott vársz, azt, amiért oda mész. Nem találod meg azt, amit ott keresel. Tudjátok, az a tragédia, amikor a kenyérházából hiányzik a kenyér, és csak morzsák vannak. Hát néha, megvallom nektek őszintén, így megyek én Isten tiszteletre. Elmegyek a kenyérházába, hogy találkozzak az Istennel. Azzal az Istennel, aki azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Elmegyek a kenyérházába, és találom ott a morzsákat. Nekem az egész kenyér kell. Volt egy ifjúsági vezető, együtt kezdtük, mikor én megtértem Pest Erzsébeti gyülekezetbe. Mondott egy nagyon érdekes dolgot, szegény lelki pásztorunkat nagyon kiakasztotta ezzel. Mindig elégedetlen volt a prédikációval. Nem mond neki semmit. És akkor azt mondta, és ezt szóvá is tette. És azt mondta neki ez a prédikátor, hogy de hát, hogyha csak egy mondatot is kapsz az Úrtól egy prédikációban, hát azon már boldog lehetsz. Hát a morzsák is elegendőek. Hát örülj neki, hogy kaptál egy morzsát az asztalról. És azt mondta ez a lány, de hogy örülök neki, nekem a kenyér kell. Hát kell a morzsa, nem tudom, kicsodának. Kérem a kenyeret. Én nem morzsákért megyek. És sokszor ugyanezt élem át, megyek az Isten tiszteletre. Tavaly, akik itt voltak, emlékeztek, mert állandóan áradoztam a saját gyülekezetünkről. Most is tudok áradozni, nem arról van szó. Meg szerintem fogok is egy csomót. De nagyon sokszor úgy vagyok, hogy megyek az Isten tiszteletre, a saját kis gyülekezetünkbe, ahol csodák történnek, ahol megtérnek az emberek, és vágyom arra, hogy megkapjam Istentől azt a kenyeret, megkapjam azt a teljességet, kapjak belőle valamit, amivel úgy jól lakok, úgy tele lakok, úgy tele leszek, hogy már kipukkan a gyomrom tőle. És ott várnak a morzsák, és hazajövök úgy, hogy szorongatom a kis morzsáimat, és azon gondolkodom, hogy hol tévesztettem el. mi hiányzott innen? Miért nem kaptam meg a kenyérházában a kenyeret? Beszéltük a csoportvezetőkkel, akkor megjöttünk. Minden táborba el szokták mondani azt, hogy az lenne a jó, ha úgy mennétek el, hogy teljesen megváltozik az életetek, és akkor persze úgy megyünk el, és ez a változás tart 2 hétig, vagy 1 hónapig körülbelül, és aztán el kell jönni megint egy táborba, hogy megint topra kerüljünk, meg megint egy picit jól érezzük magunkat, meg bepótoljuk az 1 éves lemaradást, és hazamegyünk a táborból sokszor ilyen morzsás zsebbel. Én most az elején szeretném mondani nektek, hogy én így nem akarok hazamenni. Én a ti nevetekben nem mondok semmit. Nem akarok nagy szavakat használni. Én most a saját nevemben beszélek előttetek, és én úgy jöttem el ebbe a táborba, hogy nekem Isten itt Hargitán adja ide azt a 2 kilós vagy 5 kilós nagy kenyeret. Nekem a morzsák nem elegendőek. Én nem akarok morzsásan hazamenni. Nem akarok morzsásan egyik napról a másikra itt ülni közöttetek, meg szolgálni közöttetek. A kenyér házában, tudjátok, hogyha nincsen kenyér, elmennek onnan az emberek. Mert mennek valamiért, vágynak valamire, akkora éhség van az emberekben. Nem tudom, hogy tapasztaljátok-e, vagy hogy bennetek van-e. Bennem van. Éhség a mindenható Isten után, nem a morzsáj után. Tudjátok, hogyha nem tudom, tudjátok-e, csak... Én úgy vagyok vele, hogy átélek valami nagy, nagy Isten élményt. Átélem azt, hogy Isten csodát tesz az életembe. Tavaly annyit meséltem róla azoknak, akik itt voltak. Vannak újabbak is. És átélem azt, hogy Isten tesz csodát az életembe, akkor azt mondom, eljövök te bizonyságot tenni Hargita táborba, és akkor sztorizok nektek egy egész este, és mindenki, hú, ez a Sanyi, mi minden történik vele. És akkor lehet mondani a történeteket, ide állhat bárki más is, elmond 2-3 sztorit, akkor majd én mondom, hogy hú, Isten mit tudott csinálni. És tudjátok, az van, hogy ez nem mindennapos. Én még mindig nem minden nap élek át csodákat. De azt mondtam Istennek, hogy Uram, én addig nem foglak téged békén hagyni, amíg nem fog minden nap csodákat átélni. Én most egy ilyen állapotban vagyok, már egy néhány hónapja, és folyamatosan ezt mondom Istennek, hogy nekem nem elegendő az, hogy vannak régi történeteim, 10 évesek, 6 évesek, 4 évesek, 1 évesek, 3 hónaposak, 2 hetesek, nekem kell a mai történet, nekem kell a mai csoda, nekem kell a mai kenyér, nem morzsákat akarok gyűjtögetni még, meg tartogatni a száraz pirítóst, és akkor, hogyha jön egy vendég, akkor gyorsan elő a száraz kenyeret, és akkor oda dobálni neki, tessék, egyed, rágjad. Igaz, már mások is rágták, de rágjad te is, ez van, friss nincs. Olyan jó lenne, én legalábbis ezt várom, hogy Isten jöjjön ide, és Betlehem, a kenyér háza, az legyen a kenyérnek a háza, az Istennek a háza, az legyen végre az Istennek a háza. Az Isten tisztelet, az legyen végre Istennek a tisztelése, Istennek a félelme, az Istennek, az életemnek a felajánlása az Istennek. Akkor ne beszéljünk már levegőben, ne csináljunk bolondot magunkból, meg az Istenből, itt egymás előtt se. Ha azt mondom, hogy imádkozok, akkor az legyen imádkozás. Ha azt mondom, dicsőítem az Urat, akkor az szóljon dicsőít. Az legyen dicsőítés, szóljon a szívemből. Olyan jól el lehet énekelgetni azt, hogy mit is énekeltünk, jöjj, ha éhes vagy, aztán közben ásítozok, meg mit tudom én, mire gondolok, és egyáltalán nem vagyok éhes, csak ének, jár a szám. Ugye az olyan embert, akinek jár a szája, csak gőze nincs, hogy mit mond, azt szokták bolondnak nevezni. És én nem akarok ilyen bolond lenni, hogy itt jár a szám össze-vissza azért, mert jó poén, meg még körülöttem 150-en ugyanezt csinálják. Én azt szeretném, hogyha mondok valamit, Istennek mondok valamit, és azt mondom, hogy Uram, én megígérem mondjuk ezt, akkor azt komolyan vegyem. Különben minek ígérem meg? Hát én inkább befogom a számat, hát még kérjék rajtam számom. Olyan jó lenne, hogyha a kenyérháza kenyérháza lenne. Ez az ifjúsági tábor, amire elvileg azért jöttünk el, hogy Istennel találkozzunk, akkor ez szóljon erről, hogy Istennel találkozunk. Mert ha innen az Isten fog hiányozni, mint ahogy Betlehemből a kenyér hiányzott, szépen szétszéledünk utána, és nem lesz belőlünk semmi, nem lesz utánunk semmi, csak morzsák. Naomi elmegy, amikor kiüresedik a kenyérháza. Elmegy, és meghalnak a szerettei. És egyszer csak elkezdenek valakik beszélni arról évekkel később, hogy valami megváltozott. Megint van kenyér Betlehembe. Véget ért az éhség, most már nem morzsákat nyalogatnak az ott élő emberek, hanem van kenyerük. És tudjátok, akkor, amikor valaki azt mondja, hogy van kenyér, akkor Naomi fogja magát és uzsdi haza. Mert ott, oda, ahol van kenyér, oda, ahol az Isten tényleg ott van, nem csak mondják, hogy ott van, hanem ahol tényleg ott van, oda érdemes hazamenni. És ők hazamennek, sőt, még egy pogányasszony is hazamegy. Aki nem ott született, akinek semmi köze nincs ez az egészhez, de azt mondja, ha van kenyér, én megyek, akkor oda érdemes menni. Érdemes megtenni ezt az utat, érdemes feladni az életemet, a szüleimet, elhagyta az anyját, elhagyta a szülői házat, az isteneimet, mindent. Ha van kenyér, és ez nem kamú szöveg, hanem tényleg van kenyér a kenyér házában, akkor mozdulni kell. Az első kérdés, amit szeretnék föltenni nektek a hét elején, az az, hogy elég-e a morzsa? Elég-e egy szelet pirítós? Vagy együtt elhatározzuk azt, hogy addig fogunk dörömbölni azon a pékségen, amit az Isten jelenlétének és dicsőségének hívnak, amíg ki nem nyílik az ajtó. Én hónapok óta csinálom ezt, megvallom előttetek. Még nem nyílt ki az ajtó. Én nem tudok úgy állni itt előttetek, hogy kinyílt előttem az ajtó, és rám áradt az, amire én vágyok. Még nem áradt rám, de vágyok. És itt ezen a héten is úgy fogom verni ezt az ajtót, szakadjon már végre ki. Van egy másik történet, amit szeretnék nektek felolvasni. Mózes második könyvének a 33. részéből. Méghozzá 17. résztől. Volt egy olyan ember, Mózesnek hívták, aki dörömbölt az Istennél rendesen. Szinte már pofátlanul. Amit megeresztett Mózes ott az Ószövetségben, hát azt kevés ember eresztette meg Istennel szemben, de ő akart valamit. Hogyha a Rút történetével kellene ezt kifejezni, akarta az egész kenyeret. Nem elégedett meg morzsákkal, nem elégedett meg azzal, hogy hallja azt, hogy valahol sütik a kenyeret, neki több kellett annál. A 33. részt a Mózes második könyvéből, ha föllapozzátok, a 17. verstől elkezdem olvasni nektek. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem, amiről kértél, megnyerted a jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Ugye itt előtte arról beszél, hogy az orcád jöjjön velünk, meg minden ilyesmi. Azt mondja Isten, hogy én megteszem, veled megyek, én név szerint ismerlek téged. Rengeteg dolgot adott már Isten Mózesnek, túl annak a 10 parancsolaton, túl annak egy csomó dolgon. Mózes már nagyon sok mindent kapott az Istentől. Éppen itt ígérget neki Isten megint újabb és újabb dolgokat. És mit csinál ez a Mózes? Ez neki nem elég. Azt mondja, Mózes pedig azt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségemet, ide a kenyeret. Mutasd meg a dicsőséget. Mutasd meg önmagadat. Én most már nem arra vagyok kíváncsi, az már kevés, hogy lássam a kezednek a munkáját. Az már kevés, hogy lássam az áldásaidat. Az már kevés, hogy halljam a prédikációkat, halljam az énekeket. Nekem te kell lesz. Ennek a mai estének az a címe, hogy Isten szerelmesei. Az Isten szerelmesei így beszélnek. Nekem te kell lesz. Hát így beszél egy szerelmes is, nem? Hát ha valaki be van bódulva egy fiú egy lányba, hát az akkor szerelmes, ha azt mondja annak a lánynak, hogy nekem te kell lesz. Mert ha ezt nem mondja, akkor nem szerelmes. Ha azt mondja, hogy nekem te kell lesz, és még utána oda szeszi, meg te, na azzal is baj van. Ez sem működik így. Az Isten szerelmesei azt mondják, amit Mózes mondott. Uram, köszönöm a orcádat, köszönöm, hogy velem jön, köszönöm az áldásokat, köszönöm a 10 parancsolatot, köszönöm a sok bizonyságtételt, de gyere elő, mert én veled akarok találkozni. Ezt mondja Mózes. Mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, kimondom előtted az Úr nevét, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Az orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Mózes azt mondta, én pedig látni akarlak. Szerintetek teljesült Mózesnek a vágya? Látta az Istennek a dicsőségét? Mit gondoltok? Mikor? Miután meghalt? Egyéb tipp? Valakinek jobb ötlete? Igen? Hú, nem hallom, mit mondtok. Hangosan, bátran, így tesztek bizonyságot is? Harsogjon! 1500 évet várt Mózes arra, hogy lássa Istennek a dicsőségét. Sőt, dehogy 1500-at, sokkal többet. De buta vagyok, nem jól számoltam. Sok ezer évet, már ez a lényeg. Most már hirtelen össze vagyok kavarva. Amikor az Úr Jézus eljött, és a megdicsőülés hegyén együtt voltak, akkor tuti látta. Ott volt ő is. Nem? Látta Jézusnak a dicsőségét, látta Istennek a dicsőségét. De itt, figyeljetek, Mózes azt mondja, hogy nekem több kell belőled. Nem elég a morsa, nem elég az, hogy mit csinálsz, nem elég az, hogy mit adsz nekem. Nekem te kell lesz. Az Isten szerelmesei így beszélnek, nekem te kell lesz. Mással nem elégszem meg. Ugye a szerelmes, annak nem elég, hogyha azért kap egy zsebkendőt a lánytól. Hát jó, egy darabig még úgy elillatozik meg, mit tudom én. De hát kit tesz boldoggá egy zsebkendő, vagy egy szerelmes levél, vagy de hogy kell a szerelmes levél? Nekem az kell, aki írta. Nem? Ez az Istennek a szerelmese. Akinek kell az, aki írta a szerelmes levelet. Nem elég a Biblia, ezt most értsétek jól. Kell az, aki írta. De azt mondja itt Isten Mózesnek, hogy van egy gond. Az a gond, hogy engem élve nem láthat senki. Illetve aki meglátott, annak meg kell halnia. Van egy ilyen ám az Új Szövetségben is. Hogyha a római levélhez lapoztok, a római levélnek a 12. része, talán egy nagyon ismert igevers. Pál apostol mondja, az első, második vers. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Szerintetek az áldozati oltáron lévő állat élő volt vagy holt? Mit gondoltok? Túlélte az áldozatot? Hát nem valószínű. Azt mondja Pál apostol itt, hogy meg lehet látni az Istennek a dicsőségét. Ha te leszel az élő halott. Ezt most értsd jól, nem zombi, az egy másik történet. Hanem az az áldozat, amelyik föláldoztatott az Istennek az oltárán, és mégis él. De ahhoz, hogy meglásd az Istennek a dicsőségét, meg kell halnod. Ahhoz, hogy ne csak az áldásait, az örömeit élvezd, ahhoz meg kell halnod. És nem tudom, hogy mennyit tudtok ti az ároni papságról, hogy mi történt ott régen az Ószövetség idején, amikor még a szövetség láda volt az, ahol az Isten lakozott az ő népe között. Képzeljétek, hát elmondom nektek, hogyha még nem hallottátok, azt, hogy Mózes fölépítette a szent sátrat, és volt benne egy szentély, és a szentélyben volt a szenteknek a szentje. Ott volt a frigyláda, és az volt az Istennek a jelenléte az Ószövetség idején, Mózes idejében. Az volt az Istennek a dicsősége. És évente egyetlen egy alkalommal a főpapnak be kellett menni oda a szentek szentjébe. Az Isten dicsőségének, az Istennek a jelenlétébe be kellett lépnie. Tudjátok, hogy milyen volt ez az ember? Egy élő halott. Az a főpap azon az egy napon, november 2-ára esik, azt hiszem, Jom Kippurnak hívják ezt a napot, azon az egy napon az aktuális főpap volt az élő halott Izraelben. Mert fogalma nem volt arról, hogy kijön-e, ha bement. Mert ha belépett az Istennek a dicsőségébe, ott akár meg is halhatott. És tudjátok, úgy lehetett oda bemenni, hogy kötelet kötöttek a derekára. Ha esetleg tényleg meghalna, akkor ki tudják húzni. Mert más nem mehet oda be, csak ő. És ő minden egyes alkalommal, minden évben, amikor ment az Isten dicsőségével találkozni, ezen az egyetlen napon, akkor ő belépett oda a szenteknek a szentjébe azzal, hogy én itt most meghalhatok. De én akkor is megyek. Akkor is megyek, mert találkozom van az Istennel. Mózesnek azt mondta az Isten, hogy nem lehet vele találkozni. Az ő dicsőségét nem láthatja meg senki, csak aki meghalt. Nos hát, az, hogyha ha szeretnénk végre, hogy a kenyér házában legyen kenyér, a gyülekezeteinkben legyen élet, az én életemben legyen élet, a dicsőségem tényleg szóljon, ne az legyen az állandó problémám 10 éves keresztényként, vagy 5 éves keresztényként, hogy a napi csendességemet nem bírom megtartani, mert a legtöbbünk itt tart, ezt állítom nektek így látatlanba. Bocsássatok, megérte, hogy ezt mondom. De a legtöbb keresztény ember itt tart még x év után is, hogy megvan-e a napi csendességem, hogy imádkozok-e, hogy olvasok-e igét, hogy bizonyságot teszek-e róla egyáltalán. Tudjátok, ez nem fog menni, morzsákkal nem lehet jól lakatni senkit. Ebben a világban senki nem fogja kérni a morzsáinkat. Kinek a morzsáját tennéd meg? Te, senkiét. Bemész a boltba, veszel egy kenyeret. Az kell neked. Az Isten kell ennek a mai világnak. Nem a sok szöveg, a duma, meg én nem tudom micsoda, a sok színjáték, meg a só. Az Isten kell ebbe a mai embereknek. Nekem is ő kell. De ahhoz meg kell halni. És szeretnék tartani egy kis szünetet. És most azt szeretném kérni tőletek, hogyha ezt a hetet rászánjátok arra, hogy bemenjetek oda a szentélybe. Nem fog kötelet kötni senki a derekatokra. De lehet, hogy bele fogtok halni. Rendesen. Úgy véglegesen. Hogyha be akartok menni oda a szentélybe, ahol az Istennek a dicsőségével lehet találkozni, hogyha úgy gondoljátok, hogy nekem megér ennyit, hogy a morzsáimat lecseréljem a kenyérre, mert itt az idő, hogy Betlehemben legyen kenyér, az életemben legyen Isten, az imádságaimnak legyen tartalma, a bizonyságtételemnek legyen hangja, ne csak ennyi, hanem szóljon, hogyha végre azt akarom, hogy a krisztusi név, hogy én keresztény vagyok, az ne egy légvár legyen, az be kell menni az Istennek a dicsőségébe. Én azt szeretném, ezt a hetet erre szánnánk. Én ezért jöttem, megmondom nektek őszintén, minden este itt foglak benneteket fárasztani késő estig. És ezt fogom nektek, ezt most megmondom, minden este ezt fogom nektek mondani, hogy befelé a szentélybe, befelé a szentek szentjébe az Istennek a jelenlétébe. Zörgetni az ajtót, bemenni a kenyérért. Akartok-e jönni? Vagy jöttetek a sportért, pihenésért, szép fákért, levegőért, buliért, barátokért, szerelemért, akármi másért. Nem probléma. Csak ne hazudjunk egymásnak, meg főleg Istennek. Mondjuk azt, hogy Betlehem a kenyérháza. A szavam, van mögötte tartalom. Álljon föl, aki szeretne bemenni. Aki azt szeretné, hogy ezen a héten az Isten összetörje és megölje őt, és utána adjon neki egy új életet. Akinek kell a kenyér, aki úgy akar hazamenni, hogy morzsák kiszorva, föltankolva 50 kiló veknivel. De nem morzsákkal. Álljon fel, de figyeljetek, nem duma. Aki komolyan gondolja. Csak az. Arra a kis papírra, amit kiosztottunk, van írva valamiféle olyan mondat, már nem tudom az elejéne vagy abba a bevezető szövegbe, hogy a legfontosabb dolgok legyenek a legfontosabbak. Na és nem tudom, talán már nem tudom, ki mondta. Olyan jól meg lehet ezt fogalmazni. A lényeg, hogy a lényeg lényeg maradjon. Ezt értitek, ugye? A lényeg pedig ezen a héten az, hogy az Isten dicsőségével találkozunk. Nekem ez a lényeg. Nem miattam kell fölállni, nem azért, mert itt bárki néz, vagy mert minden táborban így szokás, vagy mindig így szokás, ugye nem szokásból. Szokásból ne csináljunk senki, szokásból üljetek le, ha szokásból akarjátok. Én ezért fogok imádkozni, ezért fogok böjtölni, ezért fogok nektek itt beszélni. Ezért fogok veletek bármikor beszélni, hogyha leszólítotok bárhol, és bármikor imádkozni veletek. Hogy együtt megtaláljuk az Istennek a dicsőségét. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk végre találkozni veled, és szeretnénk végre jól lakni, de úgy nagyon. Szeretnénk végre kiszórni a morzsát a zsebünkből, a morzsát a szívünkből, a morzsát az életünkből, a fejünkből, a szekrényeinkből, a táskáinkból. Kiszórni mindazt, ami csak a maradéka, vagy ami csak a apró, pici része mindannak, amit tőled kaphatunk, hogyha veled találkozunk. Uram, én itt állok előtted, és itt állnak előttem az én testvéreim. Én úgy állok előtted, Istenem, hogy ezen a héten mindent azért fogok tenni. Azért akarok tenni, hogy veled találkozhassak. És szeretném megígérni neked azt, ennyi ember előtt, hogy ezen a héten te leszel a legfontosabb, és semmi nem kerülhet eléd. És addig fog dörömbölni, amíg nem nyitott ki az ajtót, és amíg nem találkozhatok veled, és ölj meg bennem mindent, ami még él, és nem lenne szabad, hogy éljen. De nyisd meg mindannyiunk előtt a Szentek Szentjét. Köszönöm, Uram, azt, hogy áldásokat akarsz adni, szabadulásokat akarsz adni, örömöt akarsz adni, jó kedvet, játékokat, vidámságot. Köszönöm mindezt nagyon komolyan és nagyon őszintén. Köszönöm, Uram, és nagyon hálás vagyok érte, de nekem ennél több kell. Nekünk ennél több kell. Akik fölálltunk, azt szeretnénk most előtted itt megvallani ebben a percben, hogy nekünk több kell. Nekünk te kell lesz. És azt kérjük, hogy kerül, amibe kerül, történjen, ahogy történik. Te add nekünk önmagadat. És utána minden történjen úgy, ahogyan te jónak látod. Te megígérted. Azt kérem, Uram, hogy tartsd be az ígéretedet. Amen. Üljetek le. Még egy picit fogok beszélni. Nem sokat, picit. Következő ige. 2 Mózes 20. A 18. vers. Az egész nép szent tanúja volt a mennydörgésnek és a villámlásnak, leszáll Isten a Sinai hegyre, osztogatja a 10 parancsolatot, és a küldzengésnek és a nagy füstölgésnek, és látta a nép, és mind reszketni kezdett, és távolabbra állt, és azt mondták Mózesnek, te beszélj velük, és mi majd hallgatunk rád, de az Isten ne beszéljen velünk, mert akkor mi meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A nép tehát távolabbra állt, Mózes pedig közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. Tudjátok, minden ilyen alkalommal, amikor van egy ilyen tábor, amikor van egy ilyen este, minden este, egyébként minden este, minden tanításkor, minden beszélgetéskor két dolgot csinálhatsz. Amikor jön az Isten, és meg akar téged szólítani, és dörömböl a te ajtódon. Vagy előre lépsz, vagy hátra lépsz. El kell döntsed, hogy hova fogsz lépni. Amikor az Isten megjelenik, az ember nem szokott mozdulatlan maradni. Vagy azt mondja, hogy hú, köszönöm, tartsuk a távolságot, biztos, ami biztos, a 2 kilométer az úgy megfelelő. Csak nehogy beszélj velem, csak nehogy beleavatkozz az életembe, nehogy szólj valamit hozzám, majd a Szűcsanyi, meg a József, meg ez a Szűcsanyi, meg még én nem tudom, hogy kicsoda, majd ők beszélnek veled, majd elmondják nekünk esténként, hogy te mit üzentél, aztán így nagyon jó lesz. Tudjátok, arra jöttem rá, hogy nagyon sok ember ma írtóra szeret randizni az Istennel. Tudjátok, milyen a randi, mi kell hozzá? Minimális elkötelezettség és maximális vágy az élvezetekre. Ez a randi definíciója szerintem, meg még egy-két ember szerint. A randevú az azt jelenti, hogy az elkötelezettségem az még nagyon-nagyon kevés, nagyon-nagyon picike, azért randevúzgatok, azért flörtölök, de amit vágyok, hogy tapasztaljak, érezzek, feeling, meg mit tudom én, micsoda, nemiség, hormonok, az aztán kell. És azt látom ebben a világban, hogy sokszor így éljük az életünket. érezzük jól, tudjuk ugrálni a dicsőítésem, az a jó gyülekezet, ahol aztán nyomni lehet nagyon. És ahogy már automatikusan belépünk, emelkedik a kezünk az égbe. Meg az a jó Isten tisztelet, amikor bizsereg a hátam, vagy valami történik velem. És azt látom, hogy az emberek élvezni akarják az Istent, élvezni azt nagyon akarják. Jöjjön az áldás, jöjjön a happy érzés, jöjjön a boldogság, jöjjön a békesség, meg mindenféle dolog, de nincs elkötelezettség. Ezért a flörtölés ellentéte a házasság, amikor van egy életre szóló szövetség valakivel, egy valakivel. Te belelépsz abba a szövetségbe, és onnantól kezdve olyan dolog adatik neked, ami soha nem fogsz megkapni semmilyen randin. Csak mi randizni szeretünk az Istennel, ez a probléma. Hogy egy olyan világban élünk, amikor az elkötelezettség az a minimális az emberekben, minden iránt egyébként, nem csak az Isten iránt. Egy másik példa, olvastam egyszer, most képzeld el azt, hogy odamész a, nincs itt a kisfiam, nem is tudom, ki beszéljem, mert ez már ciki, hogyha ezt elmondom róla, na, elmesélem. Aztán majd kérdezzétek meg a véleményet, megváltozott-e már azóta, most alszik. Kisfiam, hát 9 éves lesz néhány nap múlva, és az iskolájába elsőbe főképpen a fiúk állandóan a lányokkal csatáztak. Ugye általános iskola első osztály. És akkor a két banda megvolt, ezek háborúztak egymással állandóan az osztályba, a fiúk meg a lányok. És természetesen Jonatán a lányokat nagyon nem szereti. És most már azért javulgat, most már harmadikba megy, de elsőben mindig ezt hallottuk, hogy a fiú csapat hogy szúrt ki a lány csapattal, illetve hogy neki milyen megaláztatásokat kellett elszenvedni a lányoktól, és ezért kialakított egy fantasztikus jövőképet a saját maga számára. Hát képzeljétek, ezt úgy 7 évesen úgy elmondta. Azt mondta, hogy hát ha majd én nagy leszek, akkor én szeretnék 3 fiút, hogy 3 fiam legyen majd, mert hát természetesen csak a fiúk a normális gyerekek, és feleség az nem kell. Arra pici időre arra majd lesz egy feleség, gyorsan megmondom neki, szüljön 3 fiút, nekem utána mehet a dolgára. Nekem nem kell feleség, csak a 3 fiú. Na tudjátok, ez a flörtölés, meg ez, sokszor így vagyunk mi Istennel is, hogy feleség nem kell, köszönöm szépen, csak a gyerek jöjjön, az áldás jöjjön. Csak az jöjjön, amit lehet tőle kapni, de feleség az nem. És sokszor úgy vagyunk, hogy az elkötelezettség hiányzik az életünkből, és nem szoktuk mi meg azt, mert egy olyan laza világban élünk, olyan laza világban élünk itt most ebben a 21. században, hogy senki nem kérheti számon rajtunk, már lassan azt sem, hogy betartjuk-e a kresszabályt, megjelenünk-e az iskolában, kimegyünk-e felelni, hogyha kihívnak. Már lassan ez sem kérhető számon rajtunk. Ma már bármit megkérdek tőlünk, amit mi megígértünk, és azt mondják, hogy na, hogy teljesítetted, hogy állsz az életedben ezzel vagy azzal a dologgal, azt mondják, hogy nekem személyiségi jogaim vannak, én erre nem válaszolok, mert nem vagyok köteles, ezt nem csinálom meg, mert nem kérhetik rajtam számon. És nem tudjuk, hogy milyen az, amikor elkötelezzük magunkat valamire, ennek tanúi vannak, akik számon kérhetnek bennünket, és utána ez, amire elköteleztük magunkat, ez hajt minket előre. Ilyen világban élünk. És sokszor az a baj, hogy ilyen keresztények vagyunk. Hogy azt mondjuk, hogy uram, én fogok, vagy nem, azt mondjuk egy barátunknak, vagy egy barátnőnknek, hogy én megígérem, hogy fogok érted imádkozni minden este, aztán a következő este már eszedbe se jut az egész. És amikor legközelebb találkoztok vele, imádkoztál, értem? Hát szép idő van. Vagy pedig azt mondod, rosszabb esetben, persze. Csak Isten ezt azért látja, meg hallja, hogyha esetleg ez nem így lenne. Az a kérdés, és ez az a második kérdés, hogy elkötelezed-e magad Istennek? Olyan dolgokra, amiket ideig nem tettél meg, amit lehet ideig nem kért tőled senki. Vagy nem kért számon tőled senki. Könnyű azt mondani Istennek, uram, most ugye fölálltunk az előbb, és én keresni foglak téged. Ho-ho. Hát, de ezt ugyan ki fogja tőled számon kérni. Most az előbb fölálltál, és imádkoztunk. Jó. És oda mehetek hozzátok bárkihez, és megkérdeztetem tőletek, na, hogy állsz ezzel? Miért is álltál föl te? Milyen nap van ma? Péntek? Péntek este. Könnyű fölállni. De holnap délben, vagy holnap után, vagy a tábor előtti, tábor vége előtti, utolsó előtti napon valaki megkezdett tőled, hogy miért álltál föl te péntek este, és mit tettél érte? Mit fogsz neki mondani? Jaj, hát az Úr látja. Hát tényleg látja. Olyan jó lenne, hogyha ez a hét nem egy flörtölés lenne Istennel. Komolyan vennénk. És fogunk még énekelni, és fogunk imádkozni. Azért, hogy Istennek a dicsőségével tényleg találkozzunk. De ehhez kell egy nagyon komoly elkötelezettség és elhatározás. Olyan dologra, olyan elkötelezettség, hogy én, Istenem, azt mondom, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban folyamatosan kínlódok, szenvedek. Tudom, hogy mit kellene tennem, de nem teszem. Tudom, mit vársz tőlem, de nem teszem. Tudom, hogy merre kéne mennem, de nem arra megyek. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy vállalod azt, hogy teszel egy ígéretet Istennek, és ő számon kérheti rajtad. Sőt, esetleg számon kérheti tőled még valaki. Én nem tudom, hogy fog most elsülni ez a mai este. Én is fáradt vagyok, rengeteget vezettem, és alig állok a lábamon, egy picit még szédelgek itt előttetek. Tudom, hogy ti is fáradtak vagytok. De én mégis szeretnélek hívni benneteket arra, most fogunk néhány éneket énekelni. És azt, hogy fölálltatok, azt most mutassátok meg, hogy mennyire veszitek komolyan. És mondjátok ki Istennek azt, hogy mire kötelezitek el magatokat ezen a héten. Csak hogy legyen valami tétje is ennek a dolognak, ennek az előző fölállásnak. Hogy ne a levegőbe beszéljünk, vagy csak úgy poénból álljunk föl. Gondoljátok most végig egy pillanatra az elmúlt hónapokat, vagy talán csak napokat, vagy éveket. És hogyha Isten már olyan régóta vár tőled valamit, amit mindig halogatsz, mindig tudod, hogy nincs ebben az életedben. Most van egy alkalom. Döntsd el, hogy megígérd Istennek, és utána törekedni fogsz rá, hogy azt fogod tenni. Legyél egy elkötelezett ember. Legyél egy olyan ember, aki az Isten odafigyelhet. Tudjátok, itt van ez a mai este, és amikor véget ér, akkor mindannyian kimegyünk, és azt mondjuk, hogy jól éreztük magunkat. Jó esetben, most én optimista vagyok. Jól éreztük magunkat egymással és Istennel. Tudjátok, hogy nem ez a lényeg? Jó, ez is számít valamit, nekem is számít, mert azt mondjátok, hogy fú, még egy ilyet, akkor holnap depressziósan fog prédikálni előttetek majd. De annyira nem ez számít. És most ne haragudjatok, hogyha most kicsit erőteljesen fogom mondani, kit érdekel, hogy te hogy érezed magad. Jó, tudom, hogy sokat számít, most mire sarkosan fogalmazok. Tudjátok, mi lenne a lényeg? Hogy amikor kimentek az ajtón, és mentek hazafelé, akkor ne az legyen bennetek, hogy én most jól éreztem-e magam Istennel, hanem legyen egy olyan bizonyosság, sőt, egy olyan, valamiféle ilyen, vagy tudod, vagy nem tudod, hogy az Isten mondta azt, hogy ma este tök jól éreztem magam veled. Jó volt veled. De nem te mondod, hogy Uram, jó volt veled, hanem az Isten mondja neked, hogy jó volt veled. Mert végre örültem neked. Nem csak az arcodat láttam, meg a kifejezéstelen tekintetedet, ahogy üveges szemekkel bámul előrefelé, hanem igazán jó volt veled. Nem attól lesz jó, nem attól fogja ezt Isten mondani, hogy én beszélek. Hanem attól, hogy most ti beszélhettek. Szeretnénk imádkozni. Most hát én hívlak benneteket, hogy imádkozzunk együtt. És mondjuk el Istennek azt, hogy én ezen a héten komolyan akarlak venni téged, be akarok menni a te jelenlétedbe, kell nekem az egész kenyér, és ezért minden reggel egy órát olvasom a Bibliát. Minden reggeli helyet imádkozok. Bármit, mondjatok, amit akartok. Oda megyek most ahhoz, akivel már régen nem beszéltem, és egész héten minden nap egy órát vele fog beszélgetni. Én nem tudom, valami megfogható dolgot, amit az Isten megkérdezhet utána valakin keresztül, hogy na, hogy sikerült, megcsináltad? Vagy csak flörtöltünk megint egy jót? Kicsit furcsák lesznek az esték. Ezt most elmondom nektek. Minden este valami ilyesmit fogunk csinálni, amit ma kipróbálunk. Aztán sikerül-e, rajtatok múlik. Énekelni fogunk, József majd vezeti az éneklést, és mindenki, aki a helyén van, az énekeljen nyugodtan. És dicsérje az Istent, hogyha tudja szívből dicsérni az Istent. És közben lesznek majd itt olyanok, akik imádkoznának veletek. És hogyha úgy gondolod, hogy komolyan veszed, és elkötelezett ember akarsz lenni ma este, elkötelezed magad ma este Istennek valamiben, és ezt elmondod neki, akkor gyere ki. Vagy menjél hátra, hátul is fog majd lenni valaki, vagy oldalt, nem muszáj. Tehát majd mindjárt fölállnak azok, akik fognak imádkozni, értetek. Minden este ők lesznek egyébként. Minden este másért. És amíg énekel a többség, amíg mi énekelünk, addig bárki, fölálltok, és szépen kiválasztjátok ki az, aki szimpatikus, ki az, akit ismertek, vagy ki az, akit tuti nem ismertek, és semmit nem tud rólatok. Az a biztos, ugye néha. És menjétek oda nyugodtan hozzájuk. Egy mondatban mondjátok el, hogy miért imádkozzanak értük, és ők fognak értetek imádkozni. Ők lesznek Istennek az eszközei abban, hogy megáldjanak benneteket, hogy szabadítsanak benneteket, hogy az Istennek a lelke munkálkodni tudjon bennetek, hogy az elkötelezettségeteknek legyen tanúja. Nem az egész társaság, nem kell mindenkinek ideállni, és mindenki előtt elmondani egy embernek. Egy embernek, mint aki Isten, mint aki Jézus Krisztus most meg fogja személyisíteni neked. Tehát énekelünk, és hogyha úgy érzed, hogy van mondani valód Istennek, hogyha be akarsz végre menni a szentélybe, hogyha végre dörömbölni akarsz, és elég volt a morzsákból, hogyha azt mondod, hogy Istenem, én idáig ezt halogattam, én nem tudom micsodát, de most végre hozok egy elkötelezett döntést melletted. Vége a flörtnek, itt a szövetségkötés ideje. Ha bármiben szövetséget kötnél az Istennel, ígéretet tennél neki, akkor amíg éneklünk bárkihez, akik majd álljatok már föl, legyetek szívesek, akik fogtok imádkozni, nézzétek meg őket jól, úgyis csak ők fognak állni, ti maradjatok ülve az éneklés alatt is. És bármelyik, hogyha szimpatikus, nem hozzájuk kell imádkozni, Istenhez, Jézus Krisztushoz kell imádkozni. De most ők fogják nektek valóságossá tenni azt, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk. És az elkötelezettségeteknek lesz tanúja, mert a házasságkötésnek is van tanúja, a bemerítkezésnek is van tanúja. Most ők lesznek a tanúitok. Így komolyan kell gondolni. Így nem lehet oda menni, csak úgy, hogy majd meglátom, mi lesz. De Isten vár benneteket, én hiszem, én zörgetni akarok, és hogyha zörgetni akarsz te is, és vágysz az Istennek a jelenlétére, a dicsőségére, amit csak halottak láthatnak meg, és hogyha még van benned bármi, aminek meg kéne halni, menj oda, mondd el, és Isten majd kivégzi benned azt a bűnt, kivégzi benned azt a gátat, azt a gátlást, és felszabadít téged, hogy végre találkozz az Istennel, hogy ne csak a morzsákat halld, ne csak valami apró dolgokat találj belőle. Ne csak egy jó érzés, egy élmény legyen. Ha szerelmes akarsz lenni, de nem érzel még szerelmet, ha tudod, hogy mit kéne tenned, de még nem lobog a szíved, ha ismered már a szerelmes levelet, csak még sose találkoztál azzal, aki írta, menj oda bármelyikőjükhöz, mondd el, fog érted imádkozni. Most is. Az egész héten bármikor oda mehetsz még érte, minden este oda mehetsz hozzá. Énekeljünk, és hogyha van mondani valótok Istennek, választhatok egy imatársat magatoknak.